Nem tárgyalnak a pénzügyminiszterek az EU csúcs előtt, az Európai Bizottság mára ígér döntést a mentőcsomagokról. Nem bírják a gátak, elöntheti a víz a tájfővárost, Bangkokból 9 millió embert kellene kitelepíteni. A polgármester uzsorázott Tornanádaskán, a szociális segélyt is elvette azoktól, akik a boltjában hitelre vásároltak. Medve szanatórium épül Kárpátalján, többen telefonon érdeklődtek, hogy mikor adhatják be a medvéjüket. Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Brüsszelben ma este kezdődik az Európai Unió csúcs találkozója. A 27 állam és kormányfőnek, köztük Orbán Viktor miniszterelnöknek a vasárnapi tanácskozás félbeszakítása után ma kellene döntenie az átfogó válságkezelési tervről. Ennek legfontosabb részei a görög államadósság részleges leírása, a bajba jutott európai bankok feltőkésítése és az euróövezet közös válság alapjának növelése. Az utolsó pillanatokban kiszivárgott hírek szerint azonban lehet, hogy most is elmaradnak a remélt döntések. Brüsszelben ott van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz, Zoli! Az unió vezetői többször elmondták, hogy végleges döntést akarnak. Mi az oka, hogy ez többszöri ennyi nekifutásra sem sikerült?
Szervusz, Gabi, jó napot kívánok! Nos, ma este valóban Brüsszelre fog figyelni a világ, ugyanakkor az euróválság drámája már is egyre több helyszínen bonyolódik. Mindenekelőtt ezek a percekben Berlinben, ahol a német törvényhozásnak, a Bundestagnak arról kell döntenie, milyen mandátummal mehet Angela Merkel kancellár asszony ma este Brüsszelben. Mivel a közös pénzügyi költségeket, a mentőakció költségeket eddig zömében Németország viselte, a német törvényhozásban egyre kevesebben akarják vállalni ezeket a terheket. Ugyancsak aggasztó, hogy Olaszországban a válságellenés intézkedések tervei miatt tegnap este a bukás szélére sodródott a Berlusconi kabinet. Itt Brüsszelben pedig elhalasztották indoklás nélkül a tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozását, pedig ezen kellett volna kidolgozni a megállapodás alapjait. Minden esetre most erős a bizakodás, hogy ennek ellenére a felelősség birtokában, a felelősséget átérezve a döntéseket, a szükséges döntéseket este meghozzák az Európai Unió állam és kormányfői.
Víg Zoltán jelentkezett Brüsszelből, köszönjük szépen! A pénzpiac is az unió döntésére vár, a főbb devizák árfolyama napok óta szinte alig változott. A forint is csak egy szűk tartományban mozog a főbb valutákkal szemben. A Híradó által megkérdezett elemző szerint a pénzpiacok megnyugtatásához konkrét és határozott döntéseket kell hozniuk az unió vezetőinek.
Először is döntés kell, tehát döntés kell arról, hogy ez az európai pénzügyi mentőcsomag megkapja az áldást mindenki, mindenki ráadja az áldását, és ez sínre kerül. Ezen kívül, ami nagyon fontos, az az, hogy itt a bankok és a kormányok között a megállapodás az megköttessék, tehát hogy mekkora mértékű legyen a görög államadósságnak a leírása. És mindezt nagyon hitelesen kell közvetíteni, és lehetőleg minél több részlettel. Tehát hogyha ezek megvannak, akkor én azt gondolom, hogy megvan arra a lehetőség, hogy a pénzügyi piacok megnyugodjanak átmenetileg egészen biztosan, és ez járhat egy olyan következménnyel is, hogy a forint árfolyama némileg erősödni tud az euróval, a svájci frankkal és a többi devizával szemben. Hát óriási nagy erősödésre azért nem érdemes számítani, de egy jó pár forintos, legfeljebb 5 forintos erősödés az ebben a pozitív forgatókönyv esetén bekövetkezhet.
Megkezdődött a jövő évi költségvetés általános vitája a parlamentben. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés stabil, kiszámítható és 82%-ban teljesíti a Széll Kálmán tervben megfogalmazottakat. Matolcsy György azt is mondta, hogy a kiszámíthatóság azt jelenti, hogy az Európai Unió 27 tagállama közül az 5.-6. legalacsonyabb költségvetési hiánnyal rendelkező büdzsét nyújtotta be a kormány. A 2012-es költségvetésben a kormány 4,2%-os inflációval, a bruttó hazai termék legalább 1,5%-os növekedésével, valamint 2,5%-os költségvetési hiánnyal számol. 3 éves kortól kötelező óvoda, 16 éves korig való tankötelezettség, új pedagógus életpályamodell. A többi között ezeket tartalmazza az új köznevelési törvény, amelyet Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár mutatott be. A kormány szóvivői tájékoztatóról Benyúrita tudósít.
Hoffmann Rózsa szerint a nevelést állítja középpontba az új oktatási törvény, ezért is lett a neve köznevelési törvény. A kormány által tegnap elfogadott koncepció részleteiről Hoffmann Rózsa egyébként azt mondta, hogy ebben visszaállítják a nemzeti alaptantervet és a külső szakmai ellenőrzést is. Az oktatási államtitkár azt mondta, újfajta munkaelszámolása lesz a tanároknak, de marad a heti 40 órás munkahetük, csak ez intenzívebb lesz. Ugyanakkor 2013. szeptemberétől ehhez jelentős fizetésemelést is rendelnek. Hoffmann Rózsa szerint a szakmai szervezetek jó része támogatja az elképzeléseit, és szerinte a szakszervezetek a törvényből nem tudják alátámasztani kifogásaikat. A szakszervezetek tegnap a törvénytervezet visszavonására szólították ugyanis fel a kormányt, mert szerintük abból 10 000-es pedagógus elbocsátás és több százas iskola bezárás következik. Hoffmann Rózsa azt mondta, a kormány nem szorgalmaz elbocsátást, de a gyereklétszám csökkenésének lehet ilyen következménye.
Írásbeli figyelmeztetést kapott a közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára Gál András Levente. Az indok, hogy szakmai hibát követtek el a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló kormányhatározatban. Híradónk elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy Fürjes Balázs kormánybiztosi kinevezése kormányzási nehézségeket okozhat. Ellentmondás van ugyanis a kormánybiztos kinevezéséről szóló jogszabály címe és tartalma között. A cím a kiemelt fővárosi nagy beruházásokra utal, a határozat viszont az összes 3 milliárd forint feletti állami, köztük a minisztériumokhoz tartozó beruházásokat is Fürjes Balázs jogkörébe sorolja. 1000 ampullányi kábítószernek minősülő fájdalomcsillapító tűnt el az országos mentőszolgálat egyik fővárosi telephelyéről, a Magyar Nemzet információi szerint. A mentősök a lapnak csak annyit mondtak, hogy az ügyben feljelentést tettek és belső vizsgálatot indítottak. Név nélkül nyilatkozó rendőrségi forrás szerint az eltűnt ampullák a fekete piacon darabonként több ezer forintot érnek, a vevők pedig leginkább kábítószerfogyasztók lehetnek. Több mint 65 tonna radioaktív víz szivárgott ki egy japán atomerőműből, közölte a Szigetország Atomipari Biztonsági Szolgálata. A hatóságok szerint nem szennyezte a környezetet, mert a szennyezett víz a reaktorfalán belül maradt. A japán kormány a fukushimai atomerőmű katasztrófája óta az ország összes nukleáris erőművét átvizsgálja. A Tokiótól mintegy 100 kilométerre fekvő Tokai 2 atomerőműben is műszaki vizsgálatot végeztek a szakemberek, így vették észre a szivárgást. Nem bírják az áradó folyók nyomását a gátak és zsilipek bankok környékén. A táj miniszterelnök bejelentette, hogy az egész várost elöntheti a víz. A táj fővárosban 9 millió ember él. A hatóságok mindenre felkészültek és elkezdték a kitelepítést. Az eddigi áradásokban 400-an haltak meg.
A táj kormány minden lehetséges eszközt bevetett annak érdekében, hogy a Chao Phraya folyó ne öntse el a fővárost. Több gátat is megnyitottak, homokzsákok és szivattyúk tízezreivel próbálkoztak, hiába. A bankok környéki gátok és zsilipek úgy tűnik nem bírják az áradó folyók nyomását. A miniszterelnök televíziós beszédében jelentette be, hogy akár az egész főváros víz alá kerülhet. Bankokban a vízszint helytől függően akár a másfél méteres magasságot is elérheti, mondta Ying Lakshinavatra. A hatóságok a legrosszabbra felkészülve a 9 milliós város valamennyi kerületéből elkezdték kimenekíteni az embereket. Az egyik kínai üzlet tulajdonosa azt magyarázza, hogy pillanatok alatt víz alá került a boltja. Olyan erős volt a beáramló víz, hogy a falat is betörte. Esélyünk nem volt arra, hogy kimentjük az árut, mondja. Az árvíz a főváros második legnagyobb repülőterének kifutóit már kedden elöntötte, ezért november 1-ig minden járatot töröltek. A bankoktól távolabb eső nemzetközi repülőteret viszont a szakemberek szerint még sikerülhet megvédeni az áradástól.
Bogyai Katalint Magyarország képviselőjét választotta elnökévé az UNESCO közgyűlése Párizsban. Ez az Egyesült Nemzetek Kulturális Oktatási és Tudományos Szervezetének legfőbb döntéshozó testülete. Bogyai Katalin azt mondta, ez a siker nem csak az övé, hanem a magyar kultúrái és a magyar diplomáciái is.
93 ország zászlaja leng az UNESCO párizsi székháza előtt. Az ENSZ oktatási, kulturális és tudományos szervezetének tevékenysége a mali lányiskolák fejlesztésétől a líbiai műkincs csempészet megakadályozásáig mindenre kiterjed. Ma mégis Magyarországot emlegették a leggyakrabban. Először a szervezet történetében magyar államfő látogatott a párizsi székházba.
Örömmel jöttem, hiszen a kultúra, a tudomány, a nevelés az közel van a szívemhez. Én is szívesen veszek részt minden olyan fórumon, ahol ezek a témák szerepelnek.
Az öröm persze kettős, ha mindez egy magyar diplomáciai sikerrel párosul. A leköszönő elnök helyébe a közgyűlés, a szervezet legfőbb döntéshozó szerve, egyhangulat Bogyai Katalin, a magyar delegáció vezetőjét választotta. Székfoglaló beszédében az új elnök hangsúlyozta, a siker nem csak az övé, hanem a magyar kultúrájé és a globális nyitást hirdető magyar diplomáciájé is. De tudja, nehéz napok várnak rá. A legelső komoly kihívás a palesztin tagság ügye. Az arab állam 194-ként beadta jelentkezését, és a közgyűlés többsége támogatta is. Az Egyesült Államok viszont kijelentette, megvonja anyagi támogatását a szervezettől, ha Palesztinát felveszik.
Beszédet mondott a román parlamentben a 90. születésnapját ünneplő Mihály király. Mindössze 6 éves volt, amikor Románia uralkodója lett, miután apja lemondott a trónról és távozott az országból. Őt 65 évvel ezelőtt távolították el. A jelenlegi államfő Traian Băsescu ellenezte Mihály parlamenti ceremóniáját.
Az államfői vélemény ellenére számos közéleti személyiség, több miniszter és a parlamenti képviselők is tisztelettel fogadták a volt uralkodót, akinek családját 1947. decemberében utasították ki az országból. A korona nem a múlt része, mondta első Mihály. Arról is beszélt, hogy ma is esküje szellemében munkálkodik az ország érdekében. 20 év után elérkezett az idő, hogy nyilvános viselkedésünk véglegesen elszakadjon a múlt szokásaitól. A demagógiának, az önzésnek, a hatalomhoz való ragaszkodásnak nincs keresnivalója a romániai intézményekben 2011-ben, mivel ezek az 1989 előtti évekre emlékeztetnek, mondta. Mihály 1921-ben született a Hohenzollern dinasztiába. Már 6 évesen ő volt Románia uralkodója, miután apja, Károly herceg lemondott a trónról és elhagyta az országot. Kiskorúként régensek uralkodtak helyette, majd 18 évesen, de csak korlátozott hatalommal ülhetett a trónra. Parlamenti beszédét vastapssal fogadták. A Nemzeti Liberális Párt szerint Románia számára a monarchia lenne a legmegfelelőbb államforma. Ezt egy 2008-as felmérés szerint az emberek 16%-a támogatná. Az RMDS szerint, ha vitatott is a király szerepe a II. Világháborúban, fontosak voltak a parlamentben elhangzott szavai.
Olyan értékeket, amelyek egy ország számára szimbólumot is jelentenek, és amelyek a történelemben jelentős szerepet játszottak, azokat tisztelni kell.
Mihály király arra biztatta a román állampolgárokat, hogy bízzanak a demokráciában, a demokratikus intézményekben. Végül a képviselőház előcsarnokában felavatta első Károly király mellszobrát, a királyi család adományát.
Őrizetbe vették a tornanádaskai polgármestert, feleségét és unokaöccsét. A gyanú szerint uzsorakamatot szedtek. Borsodban 46 hasonló bűncselekmény miatt nyomoznak, és eddig 76 embert vettek őrizetbe.
Családiból meg maximum adott 2000-3000.
Naponta 2000 forintért lehetett hitelre vásárolni a helyi úgynevezett szociális boltban, amit a polgármester üzemeltetett. Az áru értékét a segélyekből vonta le a polgármester, de már kamatostól.
De a mi kezünkbe pénzt nem adtak. Az még onnén szólt a feleség, hogy mennyivel menjünk még utána, szociálison kívül. Még mentünk 50, 60, 65, ki mennyivel volt, aki 80-nal, de egy hónapra 110 ezeret szokta ütni.
A bolti vásárlásért cserébe a szociális segélyt, a gyest és a családi pótlékot is elvette az emberektől a polgármester felesége.
Segélyek átvételkor az adósok már eleve kevesebb pénzt kaptak vissza. Ez jellemzően a termék árának, az élelmiszer árának 100%-os kamattal emelt összege volt.
Unoka öccsét és testvérét közmunkásként alkalmazta a polgármester, de valójában az volt a dolguk, hogy behajtsák az uzsora kölcsönöket. Aki nem tudott fizetni, azokat megfenyegették.
Fenyegettek minket, megütötték a fiamat is. Oda megadtuk a kamatos pénzt, kamattal adtam. Tennivaló fenyegetett a testvérivel, azon a kövőivel.
A tornanádaskai polgármestert, a feleségét és unokaöccsét is őrizetbe vette a rendőrség. Uzsora bűncselekménnyel, önbíráskodással, csalással és közokirathamisítással gyanúsítják őket. November 1-től szigorúbban büntetik az uzsora bűncselekményeket. Már akkor 3 év börtönbüntetést kaphat valaki, hogyha egyetlen egyszer uzsora kamatra ad kölcsönpénzt. Ha ezt többször teszi, akár 5 évre is börtönbe kerülhet. A híradót Molnár Péter tudósította.
Már tanítanak a tiszakécskei iskolában, miután befejezték a felújítását. Az életveszélyessé vált épületet az önkormányzat 50 millió forintból és közmunkával tudta rendbetenni. Pályáztak is, de nem nyertek pénzt az iskolára. A Bács-Kiskun megyei tanyavilágból sok gyerek jár ide.
Igen, ő a legkisebbünk.
5 gyermeket nevelnek ezen a Tiszakécske melletti tanyán Csicsa Istvánék. Állatokat is tartanak, azt mondják, így a boltban már nem kell megvenni a tojást, a tejet és a húst. A család ugyanis nagyon szűkös anyagi körülmények között él.
De azért nem az egyszerű, tehát itt fatizolés van még, itt még azért földút van, nincs közvilágítás csatorna, tehát ilyesmit nincs. Vagy vezetékes víz például, amivel nagyon nagy bajba vagyunk Emma miatt.
A 4 nagyobb gyerek innen indul minden hétköznap ide, ebbe a most felújított és kibővített iskolába.
Olyan szociokulturális környezetből kerülnek ide az iskolába, hogy egyik másikuknak még a WC használata sem egyértelmű.
Az épületet most kívül-belül felújították, 6 új tanteremmel tetőtérrel bővült, de a nyílászárókat és a vizes blokkokat is kicserélték.
Már volt olyan tantermünk, amelyik életveszélyes volt, pályáztunk is, egy ilyen pályázatot is nyújtottunk be, de sajnos arra sem nyertünk, azt az épületrészt is nekünk kellett megerősíteni.
Így az önkormányzat saját erőből összesen 50 millió forintból újította fel az iskolát. A héten már meg is kezdték a tanulást a diákok.
Barna medve rehabilitáló központ nyílik Kárpátalján. A most épülő Maci szanatóriumot többen telefonon hívták, hogy beadnák medvéjüket. A kárpátaljai állatvédők a cirkuszokban bántalmazott medvéket is itt helyeznék el. A Szineviri Nemzeti Park közepén ez lesz Európa legnagyobb elkerített medverezervátuma.
Ilyen lakókat, barna medvéket fogad majd a medve szanatórium. Szinevíren már épülnek a létesítmény kerítései, illetve a rezervátumhoz vezető utak. 2 millió hrivnyát, azaz 53 millió forintot szán erre az ukrán környezetvédelmi minisztérium. Nem sokára a medvebarlangokat is kialakítják. Már telefonálgatnak olyan emberek, akik készek felajánlani medvéiket. Mi megfelelően el tudjuk majd itt látni az állatokat, mondja a Nemzeti Park igazgatója. Olyan állatokat is befogadnak, amelyek méltatlan körülmények között élnek, például egyes cirkuszokban. Ezeket a macikat a Környezetvédelmi Minisztérium munkatársai kobozzák majd el és szállítják az Ukrajnában egyedülálló 12 hektáros rehabilitációs központba. Az Unióban van egy hasonló, de kisebb 8 hektáros központ. Amint elkészülünk az építkezéssel, meg kell oldanunk a medvék élelmezését. Ebben a multicégekre számítunk, sorolja a terveket Kárpátalja kormányzója. Nyári bulvárhír volt az ukrán sajtóban, hogy alkoholista medvéket telepítenének a Szineviri Nemzeti Parkba. Mindebből persze egy szó sem igaz. A medverehabilitációs programmal valójában a barna medvék megmentéséhez járulnak hozzá, hiszen ez az állatfaj az utóbbi években gyakorlatilag eltűnt a Kárpátokból. A rezervátumban 100 barna medve talál majd otthonra Ukrajna különböző részeiből.
Ezek voltak a hírek délben, a sporthírek után jön az időjárás jelentés, utána a Kárpát Express. Híradóval 7:30-kor jelentkezünk. Szép napot, viszontlátásra!
Egy dán diplomata. Az 1956-os forradalmat vizsgáló ENSZ bizottság tagja. A magyaroknak adott szaváért,
a nevünk és minden titokban lesz tartva,
morális tartásáért
úgy kiállt a magyar forradalom mellett, el is neveztük őt magyar szabadságharcosnak.
Életével fizetett.
Azt mondták, hogy öngyilkos lett, de ezt tulajdonképpen senki sem hitte el.
A Bang Jensen ügy. Ma este az M1-en.
December 2-án 9. alkalommal tisztelekhetünk azok előtt, akik legjobbak a legjobbak között. A Demján Sándor üzletember által alapított Prima Primissima Alapítvány a magyar tudomány, kultúra és sport kiválóságait ismeri el. Az eseményen összesen 750 000 eurót vehet át 30 kitüntetett. Ünnepeljük őket együtt. A díjátadót az M1 közvetíti. Prima Primissima, tisztelet a tudománynak és a kultúrának.
Jó
napot kívánok! A spanyol bajnokságban tegnap a Sevilla 2-2-t játszott hazai pályán a Racing Santander ellen. A Barcelona szurkolói nem láthattak szemet gyönyörködtető focit, azt azonban igen, hogy a csapatuk szenvedve is be tudja gyűjteni a 3 pontot.
Szenvedett, csak szenvedett a Barcelona, de mégis megszerezte a 3 pontot az újonc Granada otthonában. A 20. percben Xavi tornáztatta meg a vendégek kapusát Robertót, bő negyed óra múlva azonban már ő is tehetetlen volt. A katalánoknál 392. bajnokiát játszó Xavi 23 méterről egy mesteri szabadrúgást csavart a kapu bal oldalába. A mérkőzés 59. percében Messi 2 gólosra növelhette volna az előnyt, ám az üres kapuba tartó labdáját a gólvonalról vágta ki Diego Mainz. A hajrában már csak 2 piros lap színesítette a játékot, először Romero, majd Benitez mehetett idő előtt zuhanyozni. A Barca még ha visszafogott játékkal is, de 1-0-ra győzött, és átvette a vezetést a bajnokságban.
Az angol ligakupában az Arsenal 2-1-re nyert és kiejtette a Bogdan Ádámmal felálló Boltont, a Manchester United pedig tökéletes ellenfelet kapott ahhoz, hogy egy kicsit helyre rázódjon.
Városi rivális City-től elszenvedett megsemmisítő vereséget követően a Liga kupában próbált javítani a United a negyedosztályú Aldershot otthonában. Ezen az úton az első lépést az 564 perce gólképtelen Berbatov tette meg, aki a nyitó negyed óra végén egy végletekig kijátszott akciót követően talált a kapuba. A félidő utolsó percében a bolgár támadó még egy gólpaszt is jegyezhetett, hiszen remekül tálalt Owen elé, aki futtából 12 méterről lőtt a hálóba. A mérkőzés legszebb találata azonban még hátra volt, a második félidő 4. percében Valencia kapott remek labdát, és 25 méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Aldershot Town, Manchester United 0-3, Sir Alex Ferguson csapata a negyed döntőben várhatja következő ellenfelét.
Nagy meglepetésre a német kupa első fordulójában a Dinamo Dresda 3 gólos hátrányból fordítva búcsúztatta a Bayer Leverkusent. A másodosztályú csapat következő ellenfele a Borussia Dortmund volt.
A Bundesligában címvédő és jelenleg a második helyen álló Dortmund már Bender lövése után majdnem örülhetett, de a Dresda kapusa Wolfgang Hazel ekkor még megmentette a csapatát. A 30. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Lewandowski a legjobb ütemben érkezett a beívelt labdára, erőszakos volt és szépen fejelt a kapuba. A Bayer Leverkusen elbúcsúztatása miatt óriásülőnek becézett Dresdának a kupában Dortmund jelentette a végállomást. Jürgen Klopp csapata végig irányította a találkozó során, Lewandowski majdnem ismét betalált. Götze helyzeténél viszont már senki és semmi nem mentette meg a drezdaiakat. Lewandowski lesen volt, Götze viszont nem. Remek labdát kapott és magabiztosan kilőtte a jobb alsó sarkot. A Dortmund jutott a legjobb 16 közé.
A korábban 9 éven keresztül a MotoGP-ben szereplő magyar Tóth csapat a tavaly ismerkedés után az idén a Supersport 600-as kategóriában teljes idényt futott. Két pilótájuk eredményeit nézve érdemes volt váltani.
Jó eredménnyel zárta a 2011-es szezont a Team Hungary Tóth. Német Balázs a 15., míg Tóth Imre a 19. helyen végzett a Supersport 600-as kategóriában. Ráadásul Balázs egy remek 10. helyezéssel búcsúzott az idénytől Portimaóban.
Az év elején ott még a 14. hely környékén mentem, de év végére már sikerült jobban visszaszoknom, mert ugye előtte kimaradt egy évem, meg a csapattal is egyre jobban összeszoktam, a motort is fejlesztettük közben, úgyhogy év végén már inkább a 10 közelbe voltam.
A kategóriában a magyar csapat 4 alkalommal és 2 pontszerzéssel zárta az aktuális verseny hétvégét.
Ezt úgy érjük el, hogy csak magyarként, tehát nem az, hogy van egy top pilótát leszerződtető, és akkor van egy gyár, ami gyári motorral versenyez, hanem saját magunknak fejlesztünk, és így érjük el, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb dolog lesz, mint ami eddig volt.
Sporthírekkel a 7:30-as híradó után várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Napot kívánok! Európa nyugati partvidékén egy hosszan elnyúló felhőrendszer látszik, ez egy észak-déli irányba elnyúló ciklonrendszernek a része, és bizony az a felhőzet fenyegetőleg közelít a Kárpát-medence felé, de azért mégsem lesz fő meghatározója időjárásunknak. A Kárpát-medence időjárását a következő napokban a Kelet-Európa fölött kialakult anticiklon alakítja majd, ez terjeszkedik nyugat felé, és ezzel délkelet felől szárazabb és hidegebb levegő érkezik hozzánk, ezért lesz napsütés, de ugyanakkor megerősödik az éjszakai lehűlés, megjelennek az éjszakai fagyok és a hajnali és a reggeli köd is. Most ma azonban ködre napközben nem kell számítanunk, több-kevesebb napsütés mindenütt várható, a kevesebb nyugaton, sőt északnyugaton talán egyáltalán nem szakadozik fel a felhőzet, és a nyugati határvidéken egy-két kisebb eső is előfordulhat. Időnként élénk lesz a keleti-délkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséket általában 12 és 17 fok között várható. Az éjszakai órákban is nyugaton lesz a több felhő, ott lehet számítani esőre is helyenként. Időnként kissé élénkül meg a délkeleti szél, és a legalacsonyabb éjszakai hőmérséket 3 és 8 fok között lesz úgy, hogy a valamivel derültebb keleti tájakon lesz a hidegen. Holnap a Dunántúlon már fölszakadozik a felhőzet, csak itt-ott lehet elszórtan egy-egy eső, záporeső, élénk lesz időnként a délkeleti szél, a legmagasabb hőmérséket 12 és 15 fok között várható, a Dunától keletre hasonló hőmérsékletekre számíthatunk, de az Alföldön 1-2 fokkal melegebb lesz a Tiszántúlon 16-17 fokra. És mint ígértem, a következő napokban egyre több lesz a napsütés, ugyanakkor megjelenik hajnalban a köd, és bizony megjelennek éjszaka a fagyok is. Kedves nézőink, tehát a következő napokban egy kicsit téliesebb lesz időjárásunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A feletteseim szeretnék, ha elhalasztanák a felkelést.
A magyarok nem élhetnek tovább úgy, hogy rettegnek a saját kormányuktól, hogy a családjukat bármikor elvihetik, és többé nem látják őket.
Ha a KGB tüsszent, az AVH lesz náthás.
Nem hagyjuk egy ügynökünket sem börtönben ülni.
Magyar titkos rendőrség autonóm.
Autonóm a francokat.
A nevem Jack McAuliffe. Az amerikai központi hírszerző szolgálat ügynöke vagyok.
Chris O'Donnell, Alfred Molina, Michael Keaton, a cég, a CIA regénye. A második rész, szombaton este az M1-en. Országos tévépremiér.
Ki az, aki mindig elégedett magával?
Ha kiszagolják, hogy gyenge vagy.
Itt nálunk találsz megoldást.
Beszippant a rendszer.
A leggyorsabb út ahhoz, hogy clear legyél, ha végigcsinálod a processinget.
De ha ki akarsz szakadni...
Olyan ez tulajdonképpen, mint amikor egy kábítószerfüggő hirtelen leáll a szervről.
Addig harcolnak.
Szembeszegültél velük? Áruló vagy.
Míg végül semmit sem marad.
Hol van Zara?
Majd akkor láthatod, ha biztos leszek benne, hogy a mi oldalunkon állsz.
Egy botrányt kavaró film, melyet titokban forgattak, kiugrott szientológusok vallomásai alapján.
Ezeknek csak a pénzetek kell!
Vasárnap 21 óra 30 perckor az M1-en.
Palotás József, kovácsmester, lakatos. 1956. november 1-én Budapesten csatlakozott a Barostér 19 szám alatti fegyveres felkelő csoporthoz. 1958. március 14-én kivégezték. Élt 23 évet.